Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteleten kezdetén a 128. Zsoltárunkat keressük ki. A 128. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét a 127. Zsoltárból. Grádicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában ád eleget. Íme az Úrnak öröksége a fiak, az anya mély gyümölcse, jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegezét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Jézus Krisztusunk, a tanítványokkal együtt valljuk, Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten, te vagy a Krisztus. Urunk, magasztalunk téged, hogy jöhetünk ezen az órán is, háladással, Isten tisztelettel, és jövünk hozzád kérésekkel is, mert szeretnénk azzal is megdicsőíteni téged, hogy segítségül hívjuk a te nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki a hitet adod, a hitet táplálod. És köszönjük, hogy énekelhetjük, hogy te vagy az, akitől hisszük, jön minden áldás az életünkbe. És te vagy az, aki testünket, lelkünket táplálod. Így kérjük is, hogy szólj hozzánk. Engedd értenünk szavadat, és engedd befogadnunk, és gyümölcsöt teremnünk általad. Jézus Krisztus a nevedbe kérjük ezt. Amen. Az igehirdetésre készülve a 226. dicséretünk második versét énekeljük. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek.
Just my soul.
Isten igéjét János evangéliumából, a 6. fejezetből olvasom az első 15 versből. A hosszabb ige szakaszra tekintettel a gyülekezet leülve hallgassa figyelemmel. Így szól Isten igéje János evangélium a 6. fejezetéből, az első 15 versből. Ezek után elment Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl. És nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leültött a tanítványaival. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus a szemét, látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Filipnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Felelt neki Filip: 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondta neki az ő tanítványai közül András, a Simon Péter testvére: van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen, leültek azért a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, és hálát adva adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Amint pedig beteltek, mondta az ő tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltöttek 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták: bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő az világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. A mai vasárnapon olyan szinten különös vasárnapunk van, hogy hálaadást tartunk az új kenyérért. És ez egy olyan ünnep, ami régente a régi embereknek sokkal elevenebb volt, mint a ma emberének. A régi emberek, akik falun ott voltak, és dolgoztak azért, hogy a kenyér ott lehessen az asztalon, tevőlegesen, akiknek gondjuk volt arra, hogy kint legyenek a földeken, sokkalta inkább érzékelték annak a súlyát, hogy mit jelent az, hogy kenyér lehet az asztalon. Benne volt abban a kenyérben a régi embernek, a parasztembernek minden dolgos munkája. Benne volt meg annyi koránkelése, fáradozása, izzadsága. És a hálaadásért, az új kenyérért úgy jöttek el a régi emberek a vasárnapra, hogy a hosszú munkálatok után, a korán kelések után, az izzadság, meg a nap hevétől való fáradozás után ünneplőbe öltöztették a szívüket és a testüket. Jöttek hálát adni az Istennek a kenyérért. És a hálaadásuk nagyon is tartalmas volt. Nagyon is olyan volt, hogy súlya volt mindennek. Annak a kenyérnek súlya volt. És az értékét az adta, ami mögötte ott állt, a sok szorgos nap, hogy egy év leforgása kellett hozzá, hogy ez a kenyér ott lehessen az asztalon. És ez a kenyér most itt van nálunk is az asztalon. Mi is jöttünk hálát adni Istennek 21. századi népeként. És így szólal meg most közöttünk egy olyan történet, ami szintén a kenyérről szól, és tanít bennünket nagyon is, hogy milyen a mi Istenünk, kicsoda a mi Istenünk. Az első, ami ebben a történetben nyilvánvalóvá válik, hogy a mi Istenünknek gondja van a szükségeinkre. Törődik velünk, és odafigyel arra, hogy mire van szükségünk. Amikor Jézus Krisztus megszületett erre a világra, ő, aki testé lett érettünk, ne feledjük, hogy úgy jött el ide, hogy korábban, öröktől fogva létezőként, az Atya mellett, mint lélek volt. És eljön ide, és itt a földön ölt testet. A születésben ölt testet, és lesz emberré. És ezzel, hogy testet vett fel magára, felvette azt is, ami a testtel együtt jár. Felvette a testnek fizikai szükségleteit, felvette az emberi életnek a gondját, test és lélek lett, és megismerte mindazt, amit mi magunk abból fakadóan ismerünk, hogy van testünk. Jézus nagyon jól ismerte az emberi testnek a szükségeit. Ismerte a jól lakást, de ismerte az éhezést is. Hogyha eszünkbe jut az, hogy hogyan járhatott ő itt a földi élete során, akkor az első, ami megjegyzésként ott van előttünk a Bibliában, hogy Jézus nem egy gazdag családba született bele. Amikor testet ölt, akkor szegényként érkezik, istálóba érkezik. Egy olyan családba érkezik, ahol nincs meg az a gazdagság, hogy hálaadásul valami nagy áldozatot vihessenek, hanem csak kis galambfiókát tudnak bemutatni az új fiúért, az Isten fiáért. Jézus szegény családba születik. És aztán, amikor felnő, akkor látjuk őt újra, mert lejegyzi számunkra a Szentírás, hogy elkezdve a szolgálatát kiment a pusztába böjtölni. És 40 nap böjtölés után megéhezett. És amikor megéhezett, akkor jön az ördög, és az ördög követ ád az éhezőnek. Változtasd kenyérré, ha akarod, ha Isten fia vagy. Jézus tehát ismerte nagyon is az éhezést. És hadd emlékeztessek még egy jelenetre, amit majd hamarosan olvasunk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, hogy ott van, megy a tanítványokkal az úton, és mert éhesek, ezért oda mennek a kalászokhoz, és kimorzsolják, és a magot eszik. Jézus ismerte az éhséget. És nyilván ismerte a jól lakást is, hiszen látjuk őt mennyegzőn, látjuk őt gazdag ember házába, gondoljunk Zákeusra, micsoda lakoma lehetett ott. Ismerte ezt is, ismerte azt is. Igaz rá, hogy úgy jön el ebbe a világba, hogy ő, aki gazdag volt, gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy az ő szegénység által mi meggazdagodjunk. Nem mondhatja senki se Jézusról, hogy amikor a kenyérről beszél, vagy a kenyérgondról beszél, és a kenyérgond megoldásáról beszél, hogy ne tudná azt, hogy miről van szó. Senki nem mondhatja azt, hogy Jézus álmodozik. Nem ismeri ennek a súlyát, a lényegét. Nem azért nem lehet azt mondani ezt Jézusra, mert hogy itt járt közöttünk, és ő éhezett, hanem kezdettől fogva igaz az, hogy ő olyan valaki, aki jól tudja, hogy mire van szüksége az embernek, egyszerűen abból fakadóan, mert ő a teremtő, és a teremtő hogy ne tudná, hogy mire van szüksége a teremtménynek. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak Istenről, ahogyan a földön látják a gazdagokat. Megfigyelhetjük azt, hogyha valaki igazán gazdag, akkor szereti azt, hogyha semmi nem árnyékolja be az ő gazdagságának boldogságát. És leginkább manapság ezt úgy igyekeznek biztosítani, hogy eltávolítják magukat az egyszerű néptől, a szegényektől, azoktól, akiknek gondja van, hogy elszeparálják magukat, hogy fel se érjen, el se érjen hozzám a kiáltás. Hogy nehogy szembesüljön kelljen azzal, hogy van, aki éhezik, miközben nekem sok van. A mai gazdagok, az igazán gazdagok, úgy viselkednek, hogy nem vállalnak közösséget az egyszerű emberekkel. A mai gazdagok nem ülnek metróra, nem ülnek villamosra. Sőt, még hogyha beülnek a maguk csoda autójába, akkor előfordul, hogy még a sofőrüktől is elválasztja őket valami üveg. Hogy ne kelljen még vele se közösséget vállalni. És ez az elgondolás nyilván nem új keletű. Az igazán gazdagok úgy érzik magukat biztonságba, úgy érzik a boldogságukat biztonságba, hogyha nem zavarja őket holmi kiáltásnak zaja. Sokak így vélekednek Istenről is. Arra gondolnak, hogy bizonyára, hogyha úgy igaz, hogy Isten az ő dicsőségének gazdagságában él, pompában él, akkor ő maga is valami egészen messze lévő úr, megközelíthetetlen a gazdagsága miatt, és hogyha lehetséges az, hogy az embereknél van hangszigetelés, akkor bizonyára Isten is létrehozta már ezt, hogy ne kelljen hallgatnia az ember nyomorát. Nyilvánvaló, hogy mennyire fals gondolatok ezek. De sokan így gondolnak Istenre, amikor úgy beszélnek róla, hogy Istennek, ha egyáltalán létezik, bizonyára vaknak kell lennie. Vagy egészen bizonyos, hogy érzéketlen, mert nem érdekli őt az, ami velünk van. A Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy Isten gondoskodik. Isten ismeri a szükségünket. Isten Jézus Krisztusban emberré lett, és minden tanítása, minden parancsa, minden szava, amit a kenyérről is mond, igaz, eligazító. Úgy látjuk Jézust, hogy nem érzéketlen úrként van jelen. Itt az 5000 férfi, meg az asszonyok, meg a nők, akiket már nem is számolnak, úgy van a szeme előtt, hogy felemelte a szemét, és meglátta őket. Jézus ránk tekint, és lát bennünket. Látja a gondunkat, a szükségünket. Nem érzéketlen úrról van szó, a mi Istenünk azért lett emberré, hogy mindenféle olyan elgondolás, vélekedés, ami kiszínezi az Istent, a szerte kelljen, hogy foszoljon, mint valami felhő, mint valami köd. Mert az igazság az, hogy nekünk olyan Urunk van, és az Isten olyan Isten, aki figyelmes, aki gondoskodó, aki törődik. Olyan Istenünk van, aki kezdeményező Úr, aki megelőzi a bajt. A másik evangéliumban olvassuk még a 4000 ember megvendégelését Máténál, és az így kezdődik az a történet, hogy Jézus rátekint a sokasságra, és ezt mondja, szánakozom. Szánakozom a sokaságon, mert 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Szánakozom a sokaságon. És nem akarom, hogy éhen elbocsássam őket, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton. Az Isten, az igaz Isten ilyen. Szánakozom a sokaságon, mert éhes. És nem akarom, hogy kidőljenek az úton. Az Isten, akiről mi beszélünk, akiről a Biblia szól, az igaz Isten, az élő Isten, látja a gondjainkat, látja a bajainkat. Nem is olyan régen egy történetet olvastam, ami nagyon-nagyon megragadó volt számomra. Az 1900-as évek elején játszódik a történet. Egy nagyszabású gyűlés alkalmával, sok-sok ember jelenlétében egy végtelenül tudós, intelligens ember hosszasan 2 órán keresztül magyarázta, hogy Isten miért nincs, hogy nem lehet, és hogy nem törődik az emberrel. És miután kifejtette a maga nézeteit, utána föltette a kérdést, van-e valakinek hozzászólása az elhangzottakhoz? És egy idős asszony feltette a kezét. És aztán gúnyosan mondta neki az előadó, hogy de akkor ki kell ám jönni ide a pódiumra. És mondta ez az asszony, hogy én nem félek. És kiment, és elkezdte mondani. Özvegy asszony volt. Fiatalon veszítette el a férjét, ott maradt 3 kicsi gyermekkel. És amikor vette a férjének halál hírét, akkor azt mondta az úrnak, Uram, te kell, hogy legyél a gyermekeim apja. Te kell, hogy legyél ennek a családnak a gondviselője. És ez az asszony elkezdte mondani, hogy ez rég volt. Azóta megöregedtem. A gyermekeim felnőttek. És Isten gondoskodott. És elmondta azt, hogy megvigasztalt úgy, ahogy nem tudott ember vigasztalni a férjem elvesztése után. Aztán elmesélte azt, hogy sokszor volt olyan, hogy este nem tudta mit fogadni másnap, hogy enni tudjanak a gyerekek. És elmesélte azt, hogy sok-sok sötét úton kellett mennie, sok nehézségen át. De egyet elmondhat, Isten soha nem hagyott cserben. Mindig gondoskodott. Mindig megoldotta. És azt mondta, nem csak ezt kaptam tőle, hanem kaptam tőle bűnbocsánatot. Kaptam tőle reménységet, hogyha meghalok, ami hamarosan elkövetkezik, hisz öreg vagyok, akkor tudom, hogy örök életem van, hogy hozzá megyek. És mert ez az asszony nem csak bátor volt, hanem bölcs is, megkérdezte az előadótól és a jelenlévőktől. Én elmondtam, hogy nekem mit adott az, hogy én bízom az Úrban. Akkor mondják el maguk is, mondja el maga is, mit adott a hitetlenség önnek? Mit adott a hitetlenség? Mert a hit ezt adja. Az Isten ezt adja. Mit ad a hitetlenség? Kétségbeesést? A gondok nyomasztását? Mit ad a hitetlenség? Csak kirabol. És akkor, mert az előadó intelligens volt, okos volt, azt mondta, ó, ez csak öregeknek való szöveg. Köszönjük szépen, viszontlátásra. De mint mondtam, az asszony bölcs volt, azt mondta, nem úgy van az. Én elmondtam, hogy nekem mit adott az én Uram. Tessék becsületesen válaszolni. Mit adott a hitetlenség önöknek? Olyan nyilvánvaló, hogy az Úr gondoskodik. És ezért látjuk azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki felemeli a tekintetét, és lát bennünket. És látjuk Jézust a következő pillanatban, hogy magához veszi annak a kisfiúnak, annak a kisgyermeknek az 5 árpa kenyerét, meg a 2 halát. Nyilvánvaló, hogyha egy kisgyermeké volt, akkor ez azt jelenti, hogy az ő uzsonnáját ajánlotta föl. És jogos a megszólalás, egy gyermek kis uzsonnája mit jelenthet 5000 férfinak, meg az asszonyoknak, meg a gyerekeknek? Nyilván nem sokat. És mégis Jézus veszi a kenyeret, hálát ad. Hálát ad a kevésért. És a kevés megszaporodik. Mi van ebben a hálaadásban benne? Benne van az, hogy tudja, mivel jár, amiről már mi is szót ejtettünk. Mivel jár az, hogy kenyér kerüljön az asztalra. Hogy mit kell ahhoz megtenni ősszel, hogy most itt lehessen a kenyér. Hogy mi kell ahhoz, micsoda munka. Hogy mit jelent a szántás, mit jelent a vetés, mit jelent az öntözés, a trágyázás. Hogy mit jelent az, hogy ahogy növekszik, mit jelent benne az érlelés, aztán jön megint az aratás, és mind-mind, ami vele jár, jön a malomnak a munkája, hogy liszté legyen, hogy kenyérre lehessen. Meg annyi gond van, izzadság, fáradozás, meg annyi ember kéz munkája, hogy ez a kenyér ott legyen az asztalon. És okkal ad hálát, aki hálát ad. Okkal emeli fel a tekintetét az Úrra, és okkal ad hálát. Mert hálaadásra méltó az, hogy kenyér van az asztalom. A régiek egymást mellett állva úgy aradtak, vagy úgy kezdtek neki a vetésnek, hogy előtte imádságot mondtak. Mert jól tudták azt, amit a Zsoltárban olvastunk, hiába építek, ha az Úr nem építi a házat. Hiába vetek, ha az Úr nem ad termést. Hiába teszem, ha nem áldja meg. Hiába valóvá ne legyen a mi fáradozásunk. Ezért segítségül hívták az Urat. És a kenyérben nem csak mindez van ott, nem csak az emberi munkálkodás, hanem nagyon jól tudjuk, hogy azért hiába való minden emberi, mert a növekedést az Isten adja. És legyen világ a világ, legyen bármennyi idő, bármennyi technikai előrehaladás, legyen bármilyen gyönyörű a gépesítés és megkönnyítő a munkát, akkor is igaz, hogy mi, akik már úgy gondolom, nem nagyon vagyunk kint a földeken, hogy a kenyér kenyér legyen, a növekedést mégis az Isten adja. És hiába tudunk fejlődni ebbe, mindig benne marad. És olyan félelmetes, hogy a kenyérben ott van hát az Isten növesztő munkája. Ott van az, hogy mi csoda, az elhalt mag nem tönkre megy és megromlik, hanem új élet lesz belőle. Hogy kicsírázik. Ott van benne az, hogy ő adja az esőt, ő adja a vihart, de ő adja a napsütést is. Ott van a kenyérben annak a csodája, amiben oly ritkán emlékezünk, hogy ahhoz, hogy kenyérré legyen, ahhoz kell az évszakok változása. Ahhoz kell a nappalok hosszabbodása és rövidülése. Kell az, hogy elég napfényt kapjon. Kell az, hogy elég esőt kapjon. Hogy a kenyér ott lehessen az asztalon, mi így furcsa. Kellett az, hogy Isten úgy teremtse meg ezt a földet, hogy olyan dőlésszöggel legyen, hogy lehessen évszak, és lehessen váltakozás az éjszakák és nappalok közt. Jézus hálát ad, és jogos a hálaadás, mert a hálaadás azt ismeri el, hogy kegyelemből van a kenyér az asztalon. Az 5000 ember, amikor jól lakik, vajon kinek köszöni meg, amit kapott? Oda mentek mindannyian a kisfiúhoz, és megsimogatták, milyen jó szívű vagy. Vagy a tanítványoknak, köszönöm, hogy adtátok. Úgy nyilvánvaló akkor, hogy Jézusnak köszönték meg. Hogy Jézus volt az, akit királlyá akartak tenni. Hogy Jézuson csodálkoztak el. Hát nem ő az, nem ő a Krisztus. Igen, ott nyilvánvaló volt, mert testileg jelen volt, hogy neki kell megköszönni. Azért neki, mert ő akarta, hogy legyen kenyér, mert ő akarta így, hogy jól lakhassanak. És ma, amikor Jézus nincs testileg jelen közöttünk, vajon változott valami is? Azért, mert nem a tanítványok adják a kenyeret nekünk, hanem az édesanyánk, vagy bárki is teszi az asztalra az ételt. Bárki közülünk. Mert a mi kezünk munkálkodik rajta. Mégis nem úgy van, hogy mint a tanítványok keze mögött, ott van Jézus, aki akarta, hogy legyen. Hát nem úgy van, hogy ő az, aki úgy rendezte, hogy legyen pénz a pénztárcában, hogy legyen rávaló a bankszámlán, hogy legyen mit venni a boltokban, a polcokról. Hát nem úgy van, hogy ő az, aki még az étvágyat is adja, mert csak az egészséges ember tud vágyni az ételre. Minden hálaadás a kegyelem elismerése. Jogos köszönet neki. És amikor Jézushoz jöttek ezek az emberek, lássuk meg, kik ehetnek abból a kenyérből, ami tőle van. Nem azért jönnek, mert kenyeret akartak Jézustól. Egészen másért jöttek. A sokaság Jézust kereste. Látták a csodáit, látták, hogy hogyan tanít, és Jézust keresték. Nem a kenyérért jöttek hozzá. De aki Jézust kereste, az kapott kenyeret is. Ő maga így mondja ezt. Több az élet, mint az eledel. Több a test, mint a ruházat. Ne aggódjatok azért, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok. Még egyszer hadd mondjam, ezt az a valaki mondja, aki ismerte a kenyérgondot. Ismerte. Vajon nem ismeri a mai gazdasági helyzetet? Ne ismerné. Ne ismerné azoknak a szándékát, akik döntéseket hoznak. És mégis azt mondja, több az élet, mint az eledel. Több, és ezért ne aggodalmaskodjatok, hogy mit tegyetek. És így mondja, hanem keressétek az Istennek országát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Lesz kenyér. Keressétek az Istennek országát. És pontosan jól tudjuk, hogy miután megvendégeli az 5000 embert, nem sokkal később keresni fogják Jézust. Bizony-bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad nektek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Jöttek hozzá, mert ingyen volt a kenyér. És azt mondták, ez jó lesz így, de jó, nem kell érte dolgozni. Jöttek hozzá, Úr Jézus, te nekünk így jó leszel. És megelégedtek volna egy olyan úrral, aki biztosítja a napi betevőt. Megelégedtek volna egy olyan úrral, aki biztosítja az állást, a biztos állást, ami biztos keresetet nyújt. Nekik elég lett volna egy olyan király, egy olyan uralkodó, aki kiszámítható gazdaságot és jövőt biztosít. És Jézus erre mondja azt, hogy ne elégedjetek meg, mert több az élet ennél. Ők azt mondták nekünk, olyan Isten király és úr kell, aki kiszámítható megélhetést biztosít, de ő ennél többet akar adni. És ezért van az, hogy már nem kenyeret ad másodjára, hanem beszél egy másik kenyérről, mert több az élet, mint a kenyér. És ezen a napon, ha azt mondtam, hogy itt van az új kenyerünk az Úrnak asztalán, mert hálát akarunk érte adni, akkor az Úrnak asztala egy másik kenyeret is hordoz. Ma két kenyér van előttünk. Mind a kettő a kegyelmet hirdeti. Az egyik, amiről szó volt, a gondoskodás kegyelmét. A másik, a Jézus teste és vére. Az a kenyér, az meg a bűnbocsánat és örök élet kegyelmét hirdeti. Az egyik a testnek való eledel, a másik a lelket táplálja. Mert Jézus Krisztus testünk, lelkünk megváltója. Testünk, lelkünk gondviselője. Mert gondja van a mindennapi kenyérre, és gondja van a mindennapi bűnbocsánatra is. Ahogyan a mi atyánkban mondjuk. Nekünk olyan megváltónk van, olyan Urunk és Istenünk van, aki testileg, lelkileg felvállalt minket. Akinek gondja van a napi betevőre, de gondja van az életünkre, az örök életünkre is. És ő mondja, több az élet, mint az eledel. Ő mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri. Nagy gazdagságot, sikert, de a lelkében kárt val. Mit használ az embernek, hogyha itt, ebben az életben mindvégig van kenyere, és jól lakik, de amikor Isten színe elé kerül, akkor nincs tovább, csak a halál. Mit használ az, hogyha itt élek napról napra? Több az élet, mint az, hogy eszem azért, hogy dolgozhassam. Hogy dolgozok azért, hogy legyen pénzem. Hogy megvehessem az ételt, hogy dolgozhassam. több az élet ennél a mókuskeréknél, több az élet. A másik kenyér az asztalon arról beszél, amit ő mond az Isten országáról, amit nekünk keresnünk kell, az adható, a létező legtöbbről. Miért van szükség erre a másik kenyérre? Mert az Isten, akiről szó van, ez a kegyelmes, ez a figyelmes, ez a gondoskodó, ez az Isten szent. Az az Isten, aki él, akiről mi beszélünk, aki van, az az Isten szent. És nem új régen olvastam egy történetet Wilhelm Busch-tól, aki leírja azt, hogy egy bánya városban éppen sztrájkot tartottak a bányászok. Mert kizsákmányolás volt, mert munkanélküliség volt, mert magasak voltak az árak. Ez 1960-as évek, és nem a ma Magyarországa. És fölállt egy bányász szónokolni, és elkezdte mondani. Ha van Isten, remélem, ha meghalok, találkozom vele, már ha van. És akkor majd elé állok, és elkezdem neki mondani. Mit képzelsz te magadról? Hogy gondoltad te azt, hogy Isten létedre embereket hagysz meghalni éhen, miközben másutt a fölösleget kidobják? Miért engedted meg a háborúkat? Miért engedted meg, hogy a rák pusztítson? És azt mondta ez a szónok, és akkor Isten elé fogom tárni mindazt, amiért ő a felelős. És akkor úgy szónokolt, és ezt fogom mondani végül neki. Tűnj el, elveled, ilyen Isten nem kell. És akkor erre a gyűlésre éppen ekkor ért oda a lelkész, Wilhelm Busch, és megszólították, hogy hát akkor jöjjön előre, hiszen ő ennek az Istennek a szolgája. És azt várták majd, hogy zavarban lesz, vagy védeni kezdi. És ez a lelkész azt válaszolta, úgy van, igazatok van, el vele, el ezzel az Istennel, mert az az Isten, akiről ti beszéltek, ez a fantáziátok Istene. Az az Isten, akit én számon kérhetek, hogy képzelted ezt, akit én leültethetek a vádlottak padjára, az az Isten csak az ember fantáziájának a műve, mert ez nem így fog történni. Azon a napon, amikor az ember az Isten elé kerül, akkor az Isten fog kérdezni. És az Úr fogja kérdezni azt, miért nem tiszteltél engem. Ő fogja kérdezni, miért nem hívtál engem segítségül. Miért nem engem hívtál segítségül. Ő fogja kérdezni, miért hazudtál. Miért gyűlöltél. Miért éltél tisztátalan életet. Ő fogja kérdezni, miért veszekedtél? És mi leszünk a vádlottak padján? És az az Isten, aki él, az az Isten, aki van, joggal mondhatja, elveled. Elveled. Mert a bűn nem fér össze az Istennel. Mert az az Isten, aki a kenyeret adja, az az Isten szent. És itt jön az, hogy miről beszél ez a másik kenyér. Hogy volt egy helyzet, amikor Jézusnál hangzott el, hogy el veled, tűnj el, gyűlöllek. Amikor Jézus azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Erről beszél ez a másik kenyér, hogy Isten a fiát adta, hogy ne kelljen a bűneinkért bennünket kárhozatra küldeni. Hogy ne kelljen azt hallanunk tőled, hogy elveled. Hogy ne kelljen azt hallani, hogy menj oda, ahova a bűneid miatt méltó büntetés jár. Hanem az a kegyelem, és a kegyelemnek ez az üzenete, ez a kenyér erről beszél, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, hogy nekünk életünk legyen, bűnbocsánatunk legyen, és örök életünk lehessen. Az egyik kenyér a földi életet táplálja, a másik az örök életet. Mit használ a hitetlenség? Mit ad a hitetlenség? Mert a hit sokat. Jézusért. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, milyen nagy szükségünk van arra, hogy lássunk téged igazán, hogy szerte foszolhasson mindaz a hamis gondolat, amit felőled gondolunk. Milyen nagy szükségünk van a te szavadra. És Urunk, most úgy állunk előtted, hogy igaz vagy, és mi vagyunk a bűnösek. Hogy te vagy az, aki kegyelmes vagy, hogy te vagy az, aki gondoskodsz, hogy te vagy az életünk teremtője, megtartója, gondviselője. Áldunk érte. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 167. dicséretünk első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva záró énekül a 466. dicséretünket keressük ki, és énekeljük annak első versét. Rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem.
Thank you.
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül, ad, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásunk.